Nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Méikuti Ilona műsora.
Nagy érdeklődést váltott ki az az adásunk, amikor az öregedésről beszélgettünk Bárdos György professzorral, és akkor is elmondtam, hogy régi barátok vagyunk, tehát tegeződni fogunk. Szeretnék visszatérni egy mondatodra ebből a bizonyos adásból, mely nagyjából a következőképpen hangzott. Vannak bennünk olyan anyagok, amelyek sokáig védő funkciót látnak el a szervezetünkben. A változás korával, vagy az öregedéssel mondhatjuk ezt, ami, mint kiderült, már 25 éves korunktól kezdve zajlik, de hát nyilván nem erre a periódusra gondolunk, ezek a védő anyagok ellenünk fordulnak, és betegségeket okoznak. Egy kicsit nézzük meg ezt, mik ezek az anyagok, mennyire vagyunk védtelenek a korábbi védőkkel szemben, és mi tudunk ellenük fordulni.
Egy kicsit pontosítani kellene ezt, igen, a dolgot, mert igazából a probléma, amihez kapcsolódóan ez a mondat elhangzott, az az, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan mechanizmus, ami számunkra nem jó, tehát az öregedés, amely végül is azért mindenféleképpen valamilyen leromló funkciót jelent, akármilyen sebességgel is zajlik, hogy ez mégis fennmaradt az evolúció során. És erre próbálnak meg a kutatók válaszokat találni, főleg állatkísérleti modellek alapján, de most már emberi adatok is vannak.
Ezt hogy érted, hogy az öregedés mint folyamat, hogy lehet, hogy fönnmaradt akkor, amikor az nem pozitív?
Igen, tulajdonképpen így van. Tehát ugye általában az evolúció elméletek nagy többsége abból indul ki, hogy a szelekció, a természetes szelekció azokat a mechanizmusokat, amelyek a szervezet működése számára károsak, sőt, időnként még azokat is, amelyek nem hasznosak, azokat az evolúció során eltünteti fokozatosan, vagy legalábbis ezeknek a jelentősége csökken. És itt van egy funkció, amelyik semmiféle előnnyel nem szolgál biológiai szempontból az ember számára, vagy az állatok számára, és mégis hosszan fennmaradt.
Sőt, de ez minden élőlényre igaz.
Hát nem is mindegyikre, de sokra. Van egy csomó olyan élőlény, amelyik nem öregszik, vagy ilyen mértékben nem öregszik. Hát ugye vannak például a kérészek, azok ugye szaporodnak, és aztán elpusztulnak. Tehát azért ez a fajta...
Kimarad az életükből ez a periódus.
Ez a periódus, persze. Általában ugye amit megszab az evolúció, vagy jól meg tud szabni az evolúció, az a szaporodási kornak az időtartama. De ami utána van, az már általában a legtöbb állatfajnál vagy rövid, vagy változó hosszúságú, de mindesetre olyan fajta jelentős életmeghosszabbodás, ami az emberre jellemző, tehát hogy a szaporodási kor után még kvázi még egyszer annyit élünk, ez semmilyen más élőlénynél nincs tulajdonképpen, vagy nagyon ritkán fordul elő.
Tehát alapvetően ez egy tudatos folyamat következmény,
nem,
igazából?
Nem. Nem, ennek semmi köze a tudatossághoz, csak olyan mechanizmusokat keresnek, amik biztosítják azt, hogy annak ellenére, hogy ez ebből semmilyen evolúciós előny nem származik, vagy szelekciós előny nem származik, vagy nagyon kevés, ennek ellenére fennmarad, sőt, ugye igen hosszú időtartamig megnövekedett az az élettartam, ami a szaporodási kor után van. És erre alakultak ki elméletek, és ez, amiről itt az előbb szó volt, az egyik ilyen elmélet, amelyik talán a leganyagszerűbb, tehát amihez valamiféle konkrét biológiai mechanizmust is tudnak már elég könnyen rendelni, ez az úgynevezett antagonisztikus pleiotrópia.
Micsoda?
Ez a ronda kifejezés, hogy antagonisztikus pleiotrópia. Ezt el kell magyarázni. A pleiotrópia az a jelenség, hogy egy adott gén, amelyik az ember vagy az állat szervezetében megtalálható, nem csak egy, hanem több biológiai folyamatot is kódolhat. Tehát úgy például egy fehérje vagy egy enzim több különböző dologban vesz részt, és hol az egyik, hol a másik érvényesül. Ez azt jelenti, hogy ennek a génnek a hatása az életünk során többféle is lehet. Az antagonisztikus, az pedig ugye azt jelenti, hogy ellentétes.
Igen.
Az antagonisztikus pleiotrópia az a jelenség, hogy vannak olyan gének, amelyeknek a hatása egy darabig pozitív, aztán pedig negatív, vagy nem pozitív.
Ebből következik az öregedés folyamata?
Hát ez egy hipotézis, ami arról szólna, hogy vannak olyan mechanizmusok, amelyek biztosítják azt, hogy az élettartam egy meghatározott ideig megmaradjon, ugye nevezetesen a szaporodási kornak a végéig, és ezeknek a géneknek például védik a szervezetet egyfajta leromló hatás komplex ellen, amikor a szaporodási kor véget ér, akkor ezek a gének már olyan hatásúak, amit nincs már szaporodás, amit védeni kell, hogy rombolják a sejteknek a működését.
Na most itt álljuk meg egy kicsit, hiszen egy férfi 80 éves korában is szaporodhat adott esetben.
Persze, de a géneket ugye a férfiak is öröklik, tehát végül is fennmaradnak ezek a gének úgy, hogy akár úgy is, erről nem nagyon van kutatás még, de hát persze az, hogy egy szaporodó képes egy férfi 80 éves koráig, az nem jelenti azt, hogy a szaporodási kor is 80 éves koráig tart.
Hát igen.
Tehát ugye általában még azoknál az állatoknál is, amelyeknél megmarad ez a szaporodási képesség, de az embereknél is így van, azért egy meghatározott életkor után ez a fajta tevékenység már nem jellemző. Nem volt jellemző régen se.
Igen, de milyen folyamatokat befolyásolnak ezek a gének, amiknek negatív hatásuk lesz?
Ez nagyon sokféle lehet, például anyagcseresebesség változásokat. Uh-huh. Az, ami például akkor, amikor a szaporodás, mint egy energiaigényes folyamat, nagy anyagcseresebességet igényel, és ez előnyös a szaporodás szempontjából egy életkorig, akkor, amikor ez a szaporodás már nincs, akkor ez már károsítja a szervezetet, mert ugye túlpörög, és elhasználja az energia nyerő folyamatoknak a kapacitását, és lassan elromlik a sejt, tehát túlpörög. Immunhatások. Tehát például, ha van olyan faktor, amelyik például arról szól, hogy megvédje a szervezetet a különböző fertőzések ellen akkor, amikor ez a szaporodási kor számára előnyös, akkor például akkor, amikor már nincsen szaporodás, ez a nagyon erősen működő immunrendszer a saját szervezet ellen fordulhat, és autoimmun betegségeket generál.
Tehát igazából az autoimmun betegségek azért is jelentkezhetnek mondjuk az embernek 40-50 éves kora környékén?
Igen.
Mert hogy úgy vagyunk kódolva ezek szerint genetikusan?
Igen, igen.
De honnan tudja a mi szervezetünk, hogy a mi szaporodásunk az mikor áll le? Tehát miért gondolja azt, hogy mondjuk 40 évesen szevasz, akkor más irányba kell a működésemet gyakorlatilag irányítani.
Itt nincs szó más irányról, tehát a gén az nem feltétlenül változtatja meg a működését, majd még erre mindjárt visszatérünk, hanem csak az a működés, amit a gén csinál, az már egy idő után, ha nem azt a funkciót szolgálja, amire eredetileg kialakult, akkor már nem hasznos, sőt, akár károsíthatja a szervezetet.
Na de az anyagcseresebességnek nincs köze a szaporodáshoz.
Hogy ne lenne köze?
Hát ahhoz, hogy milyen gyorsan emésztek, már bocsánatot kérek, hogyha lefordítom ezt a saját magam civil nyelvére, hát az oly mindegy, ahhoz képest, hogy most hordok egy gyereket a hasamban, vagy sem?
Abszolút nem mindegy. Elsősorban azért nem, két okból sem mindegy. Magának a szaporodási tevékenységnek. Ugye most ne arra gondoljunk, hogy az ember ugye az ágyba fekszik, és akkor szeretkezik, amikor akar, hanem gondoljunk arra, hogy egy állatvilágban a szaporodás az egy rettenetes nagy energiát igénylő dolog, mert ott verseny van. Ugye a hímek és a nőstények között mind a két nem versenyez a párjáért, a forrásokért, amiből ezt fel kell tartani. Tehát nem úgy van, hogy benne van a fridzsiderben a kaja, hanem azt meg kell keresni, meg el kell érte menni. És közben kell párosodni, és közben kell a magzatot kihordani, és közben kell az utódot gondozni.
Hát ez alapvetően már nálunk is így van egyébként. Hát, igaz, hogy a fridzsiderben van, de mindenért meg kell dolgozni. Nem
persze,
evolúciósan,
persze.
Hanem társadalmilag.
Jó, de ez most két különböző dolog. Itt most biológiai mechanizmusokról beszélünk, nem társadalmiakról.
Igen.
És a biológiai mechanizmusoknál az egy rendkívül nagy előny a fitness, tehát a nemzőképes, szaporodó képesség szempontjából, hogyha egy élőlénynek az energia mozgósító képessége az nagy. De hogyha megszűnik a szaporodás, mint funkció, akkor ez a felfokozott anyagcsere intenzitás rombolja a szervezet működést.
Igen, de hát mondjuk például a rézuszmajmok engem kevésbé érdekelnek, mint az emberek, főleg a középkorú emberek, akik megtehetik azt, hogy akkor szeretkeznek, amikor akarnak, és kérdés, hogy ez mennyi energiát vesz el belőlük. De, hogyha az emberre nézzük mindezeket a folyamatokat, akkor ugyanaz játszódik le a mi szervezetünkben is, függetlenül attól, hogy másképp működünk?
Hát nem működünk másképp. Tehát ugye az, hogy az ember egy társadalmi lény, az bizonyos dolgokat befolyásol. De azt, hogy a biológiája hogy működik, azt nem befolyásolja lényegesen. Tehát az emberi biológia az tök ugyanolyan, mint mondjuk az állatoknak a biológiája ebből a szempontból. Vagy legalábbis sok tekintetben ugyanolyan. És az emberi evolúció az még túl rövid volt ahhoz, hogy ezekben a tényezőkben nagyon jelentős különbségek alakuljanak ki. Vannak különbségek, de pont ezen a területen éppen azért, mert ugye az öregedés az már a reprodukció, tehát a szaporodás után következik be, ezek az evolúció során nem nagyon működnek ezek a mechanizmusok.
Ez azért érdekes, mert azt mondják, hogy ahogy az ember idősödik, lassul az emésztése. például, hogy a konkrét példánál maradjunk. Ez nem igaz akkor?
De ez igaz, csak nem csak az emésztése lassul, hanem a mozgékonysága is, és akkor így az energia is kevesebb. Tehát
valójában tulajdonképpen ez mind összefügg.
Ezek összefüggenek, és valójában ez itt az okozati viszonyokkal is baj van, mert ugye mi azt a hipotézist használjuk, most ezt mondtad te is, igen, hogy lassul az emésztésem tehát. De a dolog fordítva is lehet, hogy kevesebbet kevés mozgok, és ezért már nem kell annyit emésztenem, tehát lelassul. Tehát, hogy az nagyon függ a viselkedésünktől. Itt jön be a szociális komponens, hogy az, hogy például az ember életmódot változtat a nyugdíj korhatár környékén, az jelentősen megváltoztatja a testi működését, de nem azért, mert ő biológiailag alkalmatlan már arra, hogy úgy működjön, mint korábban, hanem azért, mert szociálisan megváltozott a helyzete. Na és most nem azért eszik kevesebbet egy idős ember, mert már nem tud többet megemészteni, hanem azért, mert kevesebb van neki.
Aha, tehát tulajdonképpen, hogyha egy középkorú ember azt mondja, hogy úgy igyekszem az életmódomat alakítani bizonyos szempontból, ahogy 20 évvel ezelőtt, tehát igyekszem annyit mozogni, annyira dinamikus lenni, akkor ez azt jelenti, hogy az egyéb életfunkcióim is ehhez alkalmazkodnak?
Egészen pontosan ezt jelenti, és egészen pontosan azt jelenti, hogyha valaki gondosan készül erre az öregkorra, és aktív marad, bármilyen formát is választ az aktivitásához, akkor sokkal jobb esélye van az úgynevezett szép öregedésre. Tehát arra, hogy a funkciók azok ne romoljanak túlságosan, és főleg túlságosan gyorsan ne. És hogy
tehát akkor nem szép öregedésnek hívjuk, akkor mondjuk post-szaporodási időszaknak hívjuk, mert hiszen mondjuk igen, a szaporodási időszakban szokásos dinamizmusának egy jó igen, részét használja,
ezt szokták a szakmában sikeres öregedésnek hívni. Aha. Igen, tehát hogyha valaki a szaporodási időszakot követő időben nem mutatja azt a fajta generális leromlási állapotot, amit egyébként a köznyelv vagy a közvélemény az öregedéshez társít, akkor ezek a tünetek vagy ezek az állapotváltozások nem is igazán következnek be, vagy sokkal kevésbé, és de sokkal később.
Viszont akkor ezek a tünetek abszolút szociálisan meghatározottak, nem?
Nem, ezek a tünetek biológiailag befolyásolhatók szociálisan, de biológiailag meghatározottak. Tehát az élettartam és az élhetőség, ami az emberre is jellemző, annak van egy erős biológiai meghatározottsága, de befolyásolják szociális tényezők, és ez a befolyásolás az, ahol a gondok vannak.
Folytatjuk Bárdos György professzorral néhány perc múlva.